Önnek mit jelent ma 2012-ben augusztus 20-a leginkább?
Hát én szívesen tartom ezt Szent István napjának, hiszen az államalapítás is tulajdonképpen hozzá kapcsolódik, meg hát azért augusztus 20-a, mert az egyház ezen a napon ünnepli Szent Istvánt, és akkor ki ebből azt emeli ki, ami számára kedves vagy jelentősebből. Én Szent Istvánt nagyon érdekes személyiségnek tartom, és azt gondolom, hogy valójában nem egészen ismerjük, mert egy olyan környezetben élt, amelyikben a tetteinek az emléke tovább élt, vagy egy közösségnek az egész jövő életformáját kialakította, megformálta, de igazán nem voltak a környezetében olyan emberek, akik igazán szellemi társai lettek volna, és mondjuk a gondolkodásmódjának a szempontjait átérezték volna, utána erről megfelelő módon írásbeli emlékeket hagyhattak volna, és így tovább. Tehát ami róla készült és közelkorú forrás, legendái, azok eléggé ilyen adott stereotípiák alapján készültek el, és nem érezni rajtuk a friss emlékezésnek, vagy az élő emlékezésnek a nyomait. És ezért egy kicsit olyan, mint akinek a tetteit nyomát látjuk, de a gondolatainak a nyomát kevésbé. Ugye ott van az intelmei, ami azért mégis ránk maradt, és ott megint kérdés, hogy mennyire a személyes munkája, mennyire a munkatársai készítették, stb. Tehát egy kicsit így kevés élő emlék maradt ránk, aminek a segítségével közel férkőzhetnénk a gondolkodásmódjához, a személyiségéhez, és így tovább szerepekben látjuk, és az alkotásait látjuk. De hát éppen ebben a titokzatosságában is, amit nem maga teremtett, hanem a körülmények, ezekben is van valami szépség, vagy megragadó, ami engem foglalkoztat, vagy így érdeklődéssel tölt el. Ami foglalkoztat, hogy én azt gondolom, hogy ő tényleg személyes, mély hittel vállalta azt a szerepet, ami előtte megnyílt. És nem a szerep foglalkoztatta, hanem ez a hit. És ennek a nevében igyekezett megtenni, amit ugyanakkor hát az örökölt helyzete kívánt, vagy lehetővé tett számára. És ezek borzasztó érdekes dolgok, hogy is tud. Ugye más hasonló helyzetű uralkodók, azok többnyire valamelyes kényszerből, vagy ebből abból csatlakoztak egy keresztény közgondolkodáshoz, és akkor igyekeztek maguk is jó képet vágni hozzá, és ugyanakkor én azt gondolom, hogy Szent István tényleg egy nagyon mély személyes érintettséggel, vagy belső hitellel fogadta a kereszténységet, és akkor ebből fakadóan gondolta át a szerepét. Ugyanakkor mélyen, hát ugye a nemzetéhöz való hűség is meghatározta nyilván az egész lényét, meg minden borzasztó érdekes. Tehát manapság fel se tudjuk fogni egy ilyen született királynak a szituációját, mert ugye olyan helyzetben élünk, hogy választásokon indulnak emberek politikai szerepekért, és akkor igyekeznek azokat megragadni, megnyerni, elveszítik, ennyi-annyi időre rendezkednek be. Ő pedig valamiben beleszületett, és ugyanakkor valamit pedig meglátott, ami nem a születéséből fakadt, hanem abból a történeti helyzetből, meg azokból az emberekből, akikkel fiatal korában találkozott, és akkor ennek a kettőnek a egymásra találása az, ami tulajdonképpen ilyen ismételhetetlenül izgalmas benne.
Egyébként mit gondol, hogy az, ahogyan Szent István viszonyult a hithez, a kereszténységhez, a római katolikus anyaszent egyházhoz, Rómához egyáltalán, ez mennyiben határozta meg, vagy mennyiben határozza meg ma mondjuk a magyar keresztényeknek a viszonyát, és az államnak az egyházhoz való viszonyát? Mennyire volt ez meghatározó?
Hát az ő számára biztos, hogy meghatározó volt, mert ő ezt a király szerepet is, hát annak az Istennek a ajándékaként fogta föl, akit ugye meglelt, vagy aki meglelte őt. És hát ez nagyon mélyen érződik az egész viselkedésében, meg a cselekedeteiben, nyomaiban, amiket hagyott. És ugye ez ma mennyire, hát biztos, hogy az országot is egy útra terelte, amin elindult, és aminek a konzekvenciáit a mai ember is ki így, ki úgy vállalja, esetleg ennek a mélységnek a bejárása nélkül. De hát mégis ugye ez, hogy tényleg Európához csatlakoztunk, és hogy Európának ezt a keresztény gondolkodását akkor a magyarság így átvette, és úgy vette át, ahogyan átvette. Ezek tények, amelyekből fakad a több, és amelyekkel vitatkozni, a tényekkel nem lehet vitatkozni, hanem hát ki a módján elfogadja őket, és utána aztán állást foglal a jövőről, a jövő tényeiről, amik ezeknek a nyomán fakadnak.
Az egyháznak az államhoz való viszonyát mondjuk az államalapítást követő évszázadokban mennyire határozta meg az, ahogyan Szent István elindult ezen az úton ön szerint?
Hát azt hiszem, hogy kevésbé Szent István személye határozta meg, hanem az a kor határozta meg, amelyikbe a magyarság, vagy az a közös, annak a közösségnek a közös gondolkodása, amelyhez a magyarság csatlakozott Szent Istvánnak a révén. És hát biztos, hogy valamelyest ugye azért azon belül ez a kereszténység, ez egyfelől ugye egyetemes közösséget teremtett, másfelől pedig annak azért egy belső sokszínűségét is érvényre juttatta. Tehát szemben a római birodalommal például, amelyik ugye úgy egységesített népeket, hogy azoknak a önállóságát, nyelvi önállóságát, stb. Eléggé ugye hallatlanra vette. És a kereszténység pedig egy olyan közösséget igyekezett fölépíteni azokból a népekből, amelyek hozzá csatlakoztak, amiket politikai szálak is összetartottak, de ugyanakkor nem volt annyira monolitikus, mint mondjuk egy egységes birodalom. És hát akár még a császári hatalom sem, azon belül is ugye önálló népek, országok léteztek, és ezeknek a sokszínűségét a kereszténység is tápolta. Tehát a pünkösdi emlék, hogy akkor, amikor az apostolok elkezdtek beszélni, akkor kiki a maga nyelvén hallotta őket, ez nagyon elevenen élt a keresztény közgondolkodásban, és hát valami ilyesfélét éreztek feladatuknak meg. Nagyon érdekes, ugye a Szent István előtt is Szent Ágostonnak a bizonyos mértékig ilyen politikai teológiája lebegett. Ez a Szent Ágoston ugye 430-ban halt meg, tehát már akkor, amikor Rómában elég kevés pogány volt, de azért azok még mindig fontos szerepet játszottak. És akkor, amikor a római birodalom recseget ropogott, mert mindenféle germán népek betörtek és pusztították, és akkor Ágoston ugye ezen gondolkodott, hogy sokan azzal vádolták a kereszténységet, hogy azért bomlott fel Róma, mert a kereszténység a szeretet vallását hirdette, és hát ennek az elvével nem lehet egy nagy birodalmat összetartani. És ő pedig azt mondta, hogy azért bomlott fel Róma, mert nem lett eléggé korán keresztény, és hát fel kell, hogy váltsa egy új hát történelmi képlet, amelyik nem a különböző népek egybe darálásából születik meg, hanem egy soknyelvű, különböző népek között fölépülő szövetségrendszerből. És voltaképpen ezt a Szent Ágostoni gondolatot, ő afrikai volt, és nem is az afrikaiak eléggé utálták Rómát. És ezt a Róma ellenességet, ez bizonyos mértékig hozta magával a kereszténységébe is. És érdekes, hogy ez lett a nyugati kereszténységnek az öröksége, szemben a bizáncival. Az a kevésbé jutott ez el, ott egy másfajta utat járt a kereszténység, de ez a nyugati kereszténység ezt örökölt, és ebben Szent István is az intelmeknek, a szálai elvezetnek a Szent Ágoston politikai teológiájához, királytükrökhöz, amelyek a Karolink korban Szent Ágostonnak a teológiájára épültek, és ebben ez benne van, hogy sokfélének kell lennünk, mert az egységnek vannak ilyen emberi korlátai, és az Isten úgy teremt egységet, hogy abban ezt a sokféleséget is elevenen tartja. Hát igen, ez egy nagyon érdekes örökség volt. Ugye amikor egyszer éppen egy Szent István napon, egy Szent István napi körmeleten a televízióban szó volt a Szent Istváni örökségről, akkor Ritók Zsigmond, aki ugye protestáns ember, ő mondta, hogy hát őt, hogy kérdezték, hogy őt tiszteli-e Szent Istvánt, vagy hogyan gondolkodik róla, és azt mondta, hogy én azért tisztelem Szent Istvánt, mert egy olyan kereszténységet honosított meg Magyarországon, amelyben később a reformáció is helyet találhatott. Na most ez nagyon érdekes dolog. Tehát a reformáció is helyet talált például a nyugati keresztény közösségben, nem csak a magyarban, hanem a nyugat-európaiban is, és ez törés is, meg fájdalom is, de ugyanakkor egy belső gazdagságnak a jele is a fájdalmaival együtt. És az összetartozás, vagy a sokféleség, az néha vitákat támasztott a keresztény népek között, ellenségeskedést is, úgyhogy a franciák szövetkeztek a törökökkel, a Habsburgok ellen, és ugye ez felháborító volt, és a pápa kétségbe esetten igyekezett ugye ezt valamiképpen hát megakadályozni. De valahogy mégis ezekből állt össze a nyugati kereszténységnek a története, és ezeknek a kockázatait vállalta, hogy úgy mondjam, az Úristen is, amikor egy ilyen egyházat hozott létre, amelyikben az egységnek az igénye örökké ellenpontozódik a sokféleségnek a tényével, vagy a fontosságával, és ez alkalomattán az egység létét kockára veti, alása, stb. Újraépül, és akkor is egységes marad, hogyha egymás ellen fordulnak a tagjai. Mert ugyanakkor az is érdekes, ha már éppen erre gondolunk, hogy például ez a, ugye tényleg ilyen, például a protestantizmustól is megosztott nyugati kereszténység, ez azért, ennek a története mégis egységes, mert ami érdekes gondolat, akár a katolikus teológiában, vagy gondolkodásban megfogalmazódott, akár a protestánsban, az egy-kettőre a másik oldalon is megjelent. Tehát egymástól tanultak, akkor is, amikor egymással vitatkoztak ezek a különböző keresztény csoportok. És a nemzetekkel is így van, hogy úgy tartoznak össze, mint egy alkalomattán összevesző családnak a tagjai, hogy akkor is veszekszenek, ha úgy egyek, hogy veszekszenek közben, és úgy veszekszenek, hogy közben az egységüknek senki se fordít hátat, és nem szakad ki belőle, vagy aki kiszakad belőle, az akkor elvész.
Egyébként ez az összetartozás, hogy egy picit ugorjunk az időben, nem is picit, hanem egészen sokat ugorjunk az időben, ez az összetartozás akárcsak a nagyon sokszínű Magyarországnak hívott nemzetről, hogyha gondolunk, vagy akár hogyha mondjuk a közép-kelet-európai térségről beszélünk, akkor ön szerint ez az egység, ez az összetartozás mit jelent 2012-ben egy olyan világban, ahol mondjuk a világnak ezen a részén alapvetően létezik már egy Európai Uniónak nevezett közösség is. Szóval itt az összetartozás, az egység mit jelent ön szerint?
Hát igen, ezeket kínlódva gondoljuk most újra a magunk számára. Mert biztos, hogy hát ezeket jelenti, hogy sok vonatkozásban mégis egyformán gondolkodunk az emberi méltóságról, jogokról, kötelességekről és így tovább. Az is, aki ezeket a kereszténységtől elszakadva képviseli. Tudjuk, hogy a felvilágosodás is mennyi fajta keresztény örökséget hordoz. És hogy nem csoda, hogy a felvilágosodás, amelyik olyan meredeken elfordult nem csak a kereszténységtől, hanem mindenféle vallástól, az éppen keresztény talajon született meg. És más népeknek a kultúrájában ilyen radikálisan nem jelent meg. És ezzel együtt, hát ez mégiscsak úgy érezzük, hogy beletartozik ennek az egésznek a belső játékába, meg a gazdagságába. És az Európai Unióval is így vagyunk, hogy összetartozunk, és hogy igenis, hát ebben azért fenyeget annak a veszedelme, hogy ennek a gondolataival esetleg visszaélnek emberek, mindenkit fenyeget az, hogy önző módon gondolkodjék, de ugyanakkor hát emlékeztetni kell arra, hogy nem erről van szó, és akkor a maga jogait keresi ezen belül mindenki, és ugyanakkor a párbeszédnek a összetartozásnak a tudata, vagy a párbeszéd fontossága is eleven benne.
Lehet az Európai Unió, hogyha most ezt a közösséget tekintjük, és most nem a hivatalai részéről beszélünk, lehet az Európai Unió ön szerint az a keret, amely mondjuk azt a sokszínűséget, ami mondjuk Európát mindig is jellemezte mindenféle szempontból, vallási, nemzetiségi szempontból például, az megteremti a keretét annak, hogy ez az együttműködés, vagy ez az egymásra utaltság, vagy ez az a közös együttműködés, ez újra kiteljesedjen?
Hát az alapítói biztos, hogy erre szánták. És én nekem van reményem ahhoz, hogy ez nem, tehát nehezebbnek látszik, mint gondolták, vagy észrevehető, hogy ennek nem megy magától, de az, hogy nem megy, azt nehéz volna, vagy elhamarkodott volna kimondani. Csak hát nem könnyen megy, vagy nem egyszerűen.
Mi az, ami talán a legfontosabb mondjuk a 21. században, amikor az államalapításról, mint lépésről, vagy mint folyamatról beszélünk?
Hát én azt gondolom, hogy ugye azt, tehát hogy az állam nem egy rétegnek a önző hatalmi szerve, amelyik a többieknek az elnyomására irányul, hanem csak ugyan egy közösségnek a szerveződése, amelyik a közjónak a szolgálatában áll. És hogy ez azért nem utópia, vagy nem porhintés emberek szemébe, azzal a céllal, hogy őket egy hatalmon lévő réteg kihasználja, hanem csak ugyan ez az emberi létnek a lehetséges és kockázatok között újra meg újra megtisztítandó formája vagy kerete, hogy igenis van olyan közösség, amiben kölcsönös felelősségtudattal egymás javán vagy közös jónak a megteremtésén, megvédésén munkálkodnak emberek. Tehát ez az államról alkotott fölfogás, ez azt hiszem, hogy igenis ma is korszerű. És másfajtaképpen lehet ennek az államnak a kormányzását megoldani, mint akkor, vagy valami. De maga ez a gondolat, hogy a politika, vagy ez a hatalom, az nem kevesek érdekeit szolgáló képződmény, másoknak az elnyomására irányuló képződmény, hanem egy közösség összetartozásának a tudatát fogalmazza meg. És ezt, ennek a hitelét, vagy ennek a reményét kell azt hiszem újra megtalálnunk, és hát erre jó azért visszagondolnunk, hogy akkor tényleg ilyesfélétben azok is hittek, akik ezt az egészet megcsinálták, nem csak azok, akik között ennek a gondolatát ők elhintették.
Jó úton vagyunk ön szerint, hogy megtaláljuk, vagy hogy visszataláljunk erre az útra?
Hát, azt hiszem nincs. Én meg hitem szerint nincs más út, mint ez. Tehát a létnek az útja, hogy megtaláljuk ezt, mert hogyha a világ mindenki harca mindenki ellen, akkor akkor a világ pusztulásra van ítélve. De hát én hiszek abban, hogy ez nem így van, és hogy ez megtalálható, és ugyanakkor nem, hát erőszakkal, nem is erőszakmentesen, de nem puszta erőszakkal, hanem meggyőződéssel, meg szép szóval, meg okos törvényekkel, meg türelemmel, meg hát nem tudom, sok figyelemmel, kölcsönös figyelemmel lehet ennek a útjára visszatérni, ennek a lehetőségeit elmélyíteni, és azokat is meggyőzni erről, visszavezetni erre, akik sok keserű tapasztalat következtében hát másféle módon gondolkodnak.
Az államoknak, a nemzetállamoknak a szerepe vagy a helye hol van ebben az egyre inkább egységesülő világban vagy közösségben, amit hívhatunk Európai Uniónak is, de hát hívhatunk világnak is?
Hát ugye nagyon érdekes a modern világ, mert ebben a modern világban ugye tényleg egy ilyen globalizáció korát éljük át, az életformának a szintjén is megjelenik ez, a technikának a szintjén is, a gazdasági életnek a szintjén is. És én azt gondolom mégis, hogy ezek is, tehát nem mindenestül az ördög leleménye mindez, hanem egy természetes fejlődésnek a következménye, de ez a fejlődés, ez nem roncsolhatja szét azokat a közösségeket, amelyeket egy régibb, hát nem tudom én, gazdasági forma teremtett talán meg, de azért mégis nagyon mélyen az emberi természetből fakadnak. Tehát ugye a nyelvnek a közössége, a kultúrának a meghatározó ereje, a hagyományai, a éghajlat különbségéből adódó szokások, sajátságai, ugye ezek mégis hozzátartoznak az emberhez, és én azt gondolom, hogy a jövőben sem fogja ezt az ember levetkőzni, és ha most sok minden készteti arra, hogy ezeknek a megkötöttségeiből kiemelkedjék, hát ez a pillanatnak az izgalma, és akkor, amikor ez a szenzáció elmúlik, akkor az ember hát igenis visszatalál ahhoz, hogy egy tájnak sajátos, nem tudom én, ételei vannak, sajátos fürdési szokásai, sajátos építkezési föltételei, és azok is áldottak és szépek, és valahogy ugye egy egyensúly zavar, amit a hirtelen fejlődő technika, vagy a repülőgép, vagy a internet, vagy a hírközlésnek a hirtelen fejlődése okoz, ezek magától ötödővé válnak, és nem a szenzáció erejével szakadnak ránk, akkor ugyanakkor ezek a dolgok, amik a emberek sokféleségét indokolják, azoknak a ereje is érvényre jut, és a kettő összhangba kerül egymással. Én valahogy így gondolom el, hogy a jövőnek az útja ez lesz. Tehát ma is...
Ki fog alakulni egy egészséges viszony például az internettel, a közlekedéssel, a globalizációval kapcsolatban?
Azt gondolom, igen. És ugyanakkor mégis a hazával kapcsolatban is. Tehát Tehát nem fogunk, ugye ma kétségtelen, hogy hát nem tudom én, sok ember elhagyja a hazáját, mert máshol jobb megélhetést talál, és tovább, és akkor ott már a gyerekei nem lesznek magyarok, és buslakodunk, hogy nem tudnak magyarul. Tehát, de ugyanakkor azért ez nem azt jelenti, hogy nem tudom én, hát itten, ezen a tájékon, ahol hó is van, de nyáron meleg is van, meg nincsen tenger, de vannak tavak, meg vannak folyók, meg hasonló, hogy ezeknek a életforma teremtő hatalma, ez nem volna annyira szép, hogy erről kár volna lemondani, vagy ezt kár volna tagadni. Tehát ezeket lehet érdemes megőrizni, és nem csak egy ilyen rezervátumként fenntartani, hanem az élet sokszínűségének a biztosítójaként. És ettől az egész emberiség gazdagabb lesz, vagy gazdagabb marad, hogyha ezeket a különbségeket magában megúvja, nem csak múzeumba zárva emlékezik rájuk, hanem az életforma alakító tényeként elfogadja. És azt hiszem, hogy ezek körül most hát egy ilyen bojdulás támadt Magyarországon különösen, mert hiszen mondjuk nem tudom, a diktatúra igyekezett óvni bennünket Nyugat-Európa hatásától, stb. Most pedig hát ugye ez megszűnt, és akkor nincsenek korlátok, hanem nyugodtan útlevél nélkül is, és nem csak vámvizsgálat nélkül átmehetünk akárhová. Vonzók ezek a messzeségek, ezeket is bejárjuk, megtanulunk velük bánni, és ugyanakkor megtanuljuk megbecsülni a szülőföldünket, például, hogy megtanuljuk megbecsülni azt a nyelvet, azt a kultúrát, amelyik ott körülvesz. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, és azért fontos, hogy most hirtelen támadt ilyen zavarunkban, hát el ne tapossuk azt, amire később büszkék lehetünk, vagy nem is büszkeség ez rossz, hanem aminek később örülhetünk, vagy amit később ilyen gazdagságunk lehet, amelyet fölkínálunk másnak is, de nem azért, mert ez különb annál, csak azért, mert éppen a másságában szép, vagy fontos a másik számára is.
Ez egyébként ön szerint mennyire egyéni felelősség, és mennyiben a közösség felelőssége? Akár az, hogy ugye, ahogy ön is mondta, hogy nagyon sokan próbálnak, nyilván nem csak Magyarországról, hanem más európai országokból, és főleg Kelet-Európából például nagyon sokan próbálnak külföldön életet kezdeni, vagy folytatni az életüket, vagy hogy egyáltalán a saját értékeinket felismerjük, a helyén kezeljük. Mennyi ebben ön szerint az egyéni felelősség, és mennyiben felelős ezért a közösség, amelyikre jellemző az a táj, vagy az az étel, vagy az a kultúra?
Hát azt hiszem, hogy a közösség is felelős érte, nem csak az egyén, mert az egyén kevés ahhoz, hogy a maga számára ezt egy-egy ember, vagy egy család megóvhatja, de a család is már nem biztos, ha a közösség nem támogatja ebben. Tehát a közösségnek ennek a tudatában kell tevékenykednie, és azért is kell, hogy hát ezeket a másikkal szemben is megóvja, mert a másik önkéntelenül, mondjuk nem tudom, hát fenyegető az, hogy egy gyarmati lehetőséget lát abban az országban, amelyik csatlakozik a nagy közösségéhez, és hát emlékeztetni kell arra, hogy nem erről volt szó, vagy nem erről van szó, hogy itten vadászterületeket talál csak valaki, hanem itt vannak emberek, akik itt élnek, és akinek ez a hazája, és ezeket érdemes neki is tisztelnie, mert akkor lesz az utódai számára is érdekes ez a táj, hanem fosztja most ki.
Úgy itt említette a családot, ott kezdődik ennek az értékrendnek az építése ön szerint?
Minden a családban kezdődik, az élet is a családban kezdődik, tehát az értékrendeknek a megfogalmazása ott kezdődik, de a család önmagában hát nem elég erős akkor, hogyha egy nagyobb közösség nincs igazán mögötte. És nem harsányan kell ezt csinálni, és nem úgy kell tenni, hogy mindenkit veszteségnek érzünk, aki elszakad, vagy nem tudom, tehát nem ilyen körömmel foggal kell ezt az egészet biztosítani, hanem valami olyan derűvel, azt gondolom, amelyik a, hogy úgy mondjam, idézőjelben, macska körömben veszteségek elfogadására is kész, éppen ezért tudja hitelesen képviselni az értékeket, és nem pedig ilyen kétségbe esettel.
Mire tudnak ön szerint támaszkodni mondjuk a magyarországi családok például ennek az értékrendnek a teremtésében akkor, amikor nyilvánvalóan mondjuk egy ünnepen lehet, hogy van idő ezt végig gondolni, amiről most beszélgetünk, de egyébként meg nagyon sok egészen prózai problémával kell megküzdeniük. Tehát mi lehet akkor mondjuk egy család számára az, amire tud támaszkodni ennek az értékrendnek a felépítésében vagy fenntartásában?
Hát én hiszek ezeknek a kulturális értékeknek az elevenségében, tehát tényleg abban, hogy maga a család nem csak fogyasztója egy globalizálódó szórakoztatóiparnak például, hanem hát kirándul, meg énekel, meg táncol, meg verseket olvas, meg mindent, és akkor ez átszövi a gyereknek, vagy az embereknek az életét, és tényleg azt mondják, hogy ez egy érdekes világ, amiben mi élünk. És itt fontosnak tartanám a médiának a szerepét. Nem nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy sokszor hát tényleg ilyesfajta törekvéseket támogató közvetítések vagy műsorok vannak, de ezt nagyon okosan, meg megint nem erőszakosan, meg ilyen tanítóbácsisan kell csinálni, de felelősségtudattal és abban a meggyőződésben, hogy tényleg nem bóvli dologot akarunk rásózni a velőkre, hanem valami értékeset népszerűsítünk, vagy annak a szeretetében igyekszünk megerősíteni azokat, akik hallgatnak ránk.